Füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, negyedik nap. Végződik a Decameron harmadik napja, és kezdődik a negyedik, melyen Filostrató uralkodása alatt oly emberekről folyik a szó, kiknek szerelme szerencsétlen végre jutott, drága hölgyeim, mindam a szavakból, melyeket bölcs emberektől hallottam, s hasonlatosképpen a madolgokból, melyeket gyakorta láttam és olvastam, úgy véltem, hogy az irigység dühöngő és forró szele csak a magas tornyokat, vagy az égben nyúló fák csúcsait tépázza. Holott nyilván látom, hogy emez vélekedésemben csalatkoztam, mivel hogy e dühös orkánnak durva támadását kerülvén, melynek előle szüntelen menekülni igyekeztem, mindenképpen ügyeltem, s nem csupán a síkon, hanem a legmélyebb völgyben róttam utamat. Efelől nyilván megbizonyosodhatik az, ki ímez novellákat szemügyre veszi, melyeket én a forrás megnevezése nélkül nem csupán firenzei köznyelven és prózában írtam meg, hanem a lehetőséghez képest szerény és egyszerű stílusban. S még így sem tudtam elkerülni, hogy a vihar dühösen meg ne tépázzon, szinte gyökerestül ki ne tépjen, s az irigység fogai mindenestül szét ne marcangoljanak. Ebből nyilván meg tudom érteni, mennyire igaz, mit a bölcsek mondani szoktak, hogy a világi dolgok között csupán a nyomorúságnak nincsen irigye. Nos tehát, bájos hölgyeim, voltak némelyek, kik eme novellákat olvasván, azt mondották, hogy túlságos nagy kedvemet lelem bennetek, s nem tisztes dologi nagy élvezetet találnom abban, hogy tetszésteket megnyerjem és felvidámítsalak, sőt, miként némelyek még jobban megróttak, magasztaljalak benneteket, mint emez novellákban teszem. Mások, kik úgy mutatták, hogy megfontoltabban akarnak hozzászólni, azt mondották, hogy koromhoz nem illik hajhásznom efféle dolgokat, vagyis nőkről beszélnem, és kedvöket keresnem. Sokan úgy tesznek, mintha fölöttébb szívőkön viselnék jó híremet, és azt mondják, sokkal okosabban tenném, ha a múzsákkal tölteném időmet a Parnasszuson, mint hogy efféle léhaságokkal közétek keveredem. Ezeken kívül vannak olyanok is, kik inkább megvetőn, mint bölcsen szólván, azt mondották, hogy okosabban tenném, ha azon törném fejemet, hogyan szerzem meg kenyeremet, mint hogy céllel bélelt ember módjára efféle szamárságok után szaladgálok. Mások becsmérlik fáradtságos munkámat, és mindenáron igyekeznek bebizonyítani, hogy a ma dolgok, melyeket elbeszélek, nem úgy történtek, miként én előadom. Tehát ilyenféle és ilyhatalmas orkánok, ilvérszomjas, ilhegyes fogak szorongatnak, zaklatnak és végezetül elevenen szétmarcangolnak engemet, nemes hölgyeim, miközben én mulattatástokon fáradozom. Isten a tanúm, hogy én az ilyesmiket derűs lélekkel hallom és hallgatom. És ám bátor mindebben reátok hárul az én védelmem, magam sem akarom kímélni erőimet, és bár nem úgy felelek nékik, ahogy megérdemelnék, mégis egy-két könnyed visszavágással lerázom őket nyakamról, ezt pedig most mindjárt megteszem. Miért is, ha már most is, mikor alig vagyok túl munkám harmad részén, oly sokan vannak és oly pökhendiek, attól tartok, hogy még minek előtte munkámnak végére érnék, úgy megszaporodhatnának. Ha kissé nem koppintok az orrukra, hogy csak a kis ujjokat kellene megmozdítaniok, s már is tönkretennének engemet. Ezzel pedig a ti erőtök, bármi nagy is, nem tudna megküzdeni. De minek előtte hozzáfognék, hogy rendre megfeleljek mindegyiknek, kedvem vagyon magam mentségére elmondanom egy novellát, mégpedig csonkán, nehogy olybá tűnjék a dolog, mintha magam novelláit be akarnám csempészni a fent bemutatott előkelő társaság novellái közé. Nem teljes, hanem csak csonka novellát mondok, hadd mutassa maga e hiányosság is, hogy nem tartozik a mazok közé. Most pedig támadóimhoz fordulok mesémmel, amint következik. Nagy idővel ennek előtte élt városunkban egy polgár, bizonyos Filippo Balducci nevezetű, alacsony rangú ember, de gazdag és talpig derék, és minden dolgokban tapasztalt, már amennyire rangja és állapotja megkívánta. Felesége pedig olyasszony volt, ki férjét szívből szerette, férje is őt, s ketten együtt nyugodt életet éltek, és semmi mással nem törődtek, mint hogy egymásnak mindenben kedvére cselekedjenek. Történt pedig, mint ahogy mindenkivel megesik, hogy a jó asszony elköltözött ez árnyék világból, s nem hagyott egyebet Filippóra egyetlen fiúnál, ki házasságukból született, s akkor talán két esztendős volt. A férj oly vigasztalan volt feleségének halálán, mint csak az olyan ember lehet, ki legdrágább kincsét elveszítette. S mivel elvesztette hitves társát, kit mindennél jobban szeretett, sárván maradt, föltette magában, hogy többé semmi áron nem vállalja a világi életet, hanem Istennek szolgálatjára szenteli magát, s ugyancsak arra neveli kisdett fiát is. Miért is minden vagyonát kiosztotta a szegények között, s idővesztegetés nélkül felment a Szamárhegyre, ottan valamely kis kunyhóban meghúzta magát fiacskájával, salamizsnákból, Vétölésben és imádkozásban él de Gilvin, szöges gonddal óvakodott holmi világi dolgokról beszélni, vagy ilyesmit mutatni fia előtt, nehogy ezek eltérítsék őt ímez jeles szolgálatától, hanem szüntelenül az örök élet és Isten és a szentek dicsőségéről szólott előtte, Sámbor imádságokon kívül egyébre nem oktatta, és ebben az életmódban növelte őt hosszú esztendőkön által, és soha cellájából nem engedte kimennie, és maga magán kívül semmi egyebet néki nem mutatott. Szokása volt a derék embernek néha napján lemennie Firenzébe, s minek utána ott Istennek barátai megsegítették abban, miben szüksége volt, visszatért cellájába. Történt pedig, hogy midőn a fiú már 18 esztendős volt, Filippó pedig elöregedett, egy napon megkérdezte az, hová megyen. Filippó pedig megmondotta neki, szólott erre a fiú, atyám, te immár öreg ember vagy, s nemigen bírod a fáradalmat. Miért nem viszel magaddal egyszer Firenzébe, hogy ott megismertess Istennek s te magadnak barátaival és Jámbor szolgáival. Én pedig, ki ifjú vagyok, s jobban bírom nálad a fáradalmakat, annak utána magam mehetnék le Firenzébe a ma dolgokért, mikben szükségünk vagyon, te pedig itt maradnál, hahogy nincs ellenedre. A derék ember meggondolván, hogy fia bizony már nagyocska, soigen hozzászokott Istennek szolgálatjához, hogy a világ hiúságai bizonyára soha nem bírnák őt magukhoz vonni, ekképpen szólott magában. Igaza van miért is, mikor egyszer megint dolga akadt ottan, magával vitte a fiút. Ottan az ifjú, látván a palotákat, a házakat, a templomokat s minden egyéb dolgokat, melyekben városunk bővelkedik, mint, aki már régen elfeledte, hogy valaha látta ezeket, fölöttébb álmélkodott, és minden dologban megkérdezte atyát, mi az, s hogy hívják. Atya megmondotta néki, ő pedig, minek utána meghallotta, megnyugodott s mást kérdezett. S miközben a fiú ekképpen kérdezgetett, az apa pedig felelgetett, véletlenül ékes ruházatú szép fiatal leányok csapatával találkoztak, kik is valamely lakodalomból jöttek. Amint pedig az ifjú megpillantotta őket, nyomban megkérdezte apjától, mik ezek. Kinek is apja ekképpen felelt? Fiacskám, süsd a földre szemedet, rájuk se nézz, mivel hogy gonosz dolgok ezek. Kérdezte akkor a fiú, de mi a nevük? Az apja, hogy az ifjú ösztönös sóvárgásában ne ébresszen holmi haszontalan és szenvedélyes vágyakozást, nem akarta megmondani azoknak igazi nevét, vagyis, hogy nők, hanem ekképpen felelt. Ezeknek liba a nevük. Csodálatos dolog, az, ki még soha egy ilyent nem is látott, rá sem nézett többé sem palotákra, sem ökörre, sem lóra, sem szamára, sem pénzre, sem egyéb dologra, mi szemébe tűnt, hanem hirtelen ekképpen szólott. Atyám, kérlek téged, szereznékem ilyen libát. Jaj, fiacskám, felelte az apja, hallgass, gonosz dolgok ezek. Akkor az ifjú más kéréssel fordult hozzá szólván hát ilyenek a gonosz dolgok. Úgy bizony, felelte az apja, az pedig akkor szólott. Nem tudom, mit beszélsz, azt sem, hogy miért gonosz dolgok ezek. De annyit mondhatok, hogy még soha eleddig nem láttam ezekhez fogható szép és gyönyörűséges dolgokat. Jóval szebbek, mint a ma festett angyalkák, melyeket annyiszor mutogattál nékem. Ugyan, ha szeretsz, vigyünk haza egy ilyen libát. Én majd tömöm, felelte az apja, nem akarom. Te nem tudod, mivel kell tömni őket. És abban a pillanatban megismerte, hogy hatalmasabb a természetnek ereje, mint ő minden igyekezete, és megbánta, hogy magával vitte a fiút Firenzébe. Minek utána tehát e novellát eddig elmondtam, itt végét vetem, és azokhoz akarok fordulni, kiknek kedvéért elmeséltem. Nos, tehát, ó csárlóim közül némelyek azt mondják, hogy helytelenül cselekszem, ifjú hölgyeim, mikor minden erőmmel abban fáradozom, hogy tetszésteket megnyerjem, és hogy túlságos nagy kedvemet lelem bennetek. Eme dolgokat én teljes őszinteséggel megvallom, vagyis, hogy tetszetek nekem, és hogy igyekszem megnyerni kedveteket. És kérdezem én tőlök, mit csodálkoznak ezen, hiszen nem is szólván arról, hogy ismerik a szerelmes csókokat, a kélyes öleléseket és a gyönyörűséges összeolvadásokat, melyekben tőletek, édes drága nők, részesülnek, vegyék csupán azt figyelembe, hogy ti feltártátok és szüntelenül feltárjátok előttünk dicséretes erkölcseiteket, csábító szépségteket, elragadó kedvességteket és ezen felül női tisztaságtokat. Hiszen ez az ifjú, ki valamely zord és magányos hegyen növekedett, nevelkedett és felserdült, valamely kicsincell a szűk falai között, hol apja volt egyetlen társasága, amint megvillant benneteket, már csak titeket kíván, értetek sóvárog, s hajlandósága már csak felétek vonja. Ócsárolhatnak-e, marhatnak-e, marcangolhatnak-e hát engemet, kinek testét az ég minden ízében az irántatok való szerelemre alkotta, s ki gyermekkorom óta nektek szentelem lelkemet. Ha reám úgy hat szemetek fényének ereje, mézes szavaitok édessége és ábrándos sóhajaitoktól felgyújtott lángja, hogy tetszetek nékem, és én is igyekszem néktek tetszeni. Különösképpen ha meggondolják, hogy mindeneknél jobban éppen ti tetszettetek meg a ma fiatal remetének a mazérzéketlen sihedernek-e valóságos erdei vadállatnak. Aki nem szeret benneteket, s nem kívánja, hogy ti szeressétek, vagyis, aki nem érzi és nem ismeri a természetes hajlandóság gyönyörűségét és erejét, csak az korholjon engemet, s én még annak is fittyet hányok. Az pedig, hogy némelyek korom ellen szólnak, csak azt mutatja, hogy nem tudják, miképpen a hagymának fehér ugyan a feje, de zöld a szára. Ám hagyjuk a tréfát. Ezeknek azt felelem, hogy cseppet sem tartom szégyennek, ha mind halálom napjáig gyönyörűségemet lelem azokban a teremtésekben, kiknek tetszését megnyerni az öreg Guido Cavalcanti és Dante Alighieri és az Akcinóda Pistoia úr nagy tisztességüknek sédes örömüknek tartották. S, ha nem térne el okoskodásom irányától, belevonnám a történelmet is, és bizonyságát adnám, hogy rengeteg oly régi és jeles férfiak szerepelnek abban, kik hajlott korukban is minden erejükkel iparkodtak tetszeni a nőknek. Ha pedig azok nem tudják ezt, takarodjanak és tanulják meg. Hogy a múzsákkal kellene időznöm a Parnasszuson, arra csak azt mondhatom, bölcs tanács, de folytonosan semmi nem mulathatunk a múzsákkal, sem azok velünk, s éppenséggel nincs benne semmi kivetni való, ha megesik, hogy az ember búcsút mond nekik, s ilyenkor abban leli örömét, ha hozzájuk hasonló teremtéseken legelteti szemét. A múzsák nők, sámbátor a nők nem művelhetik azt, mit a múzsák művelnek, mégis szemlátomást hasonlatosságok vagyon azokkal. Úgy, hogy ha másért nem tetszenének nekem, már csak azért is bizonyosan megnyernék tetszésemet. Nem is szólván arról, hogy a nők már számtalanszor versre ihlettek engem, holott a múzsák soha egyetlen versre sem ihlettek. Derekasan segítségemre voltak ugyan és mestereim voltak eme számtalan vers megírásában. S talán néha napján meg is látogattak, mikor ama verseket írtam, bármi együgyű versek is ezek, talán éppen ama hasonlatosság kedvért és tisztességéért, melyben a nők vannak velük. Miért is eme novellák megírásában sem a Parnasszus hegyétől, sem a múzsáktól én el nem távolodom, miként némelyek talán gondolják. De mit feleljünk azoknak, kiknek oly igen megesik szívők koplalásomon, hogy azt tanácsolják, gondoskodjam kenyeremről. Én bizony nem tudom, legfeljebb, ha meggondolom, mi volna válaszuk, ha hínségemben tőlük kérnék kenyeret. Azt hiszem így felelnének, menj, keresd meg kenyeredet a novelláidban és bizony már több kenyeret leltek a költőkő meséikben, mint sok gazdag ember ő kincses házában. És már sokan virágba borították korukat, kik meséknek szentelték életöket, holott viszont sokan, kik több kenyeret hajháztak, mint amennyire szükségük volt, nyomorultul elpusztultak. Minek is szaporítsam a szót? Csak kergessenek el ezek, ha tőlük kenyeret kérek. Hála Istennek, ma még nem szorultam rá, és ha egyszer mégis beköszöntene hozzám az ínség, az apostol oktatása szerint el tudom viselni a szükséget is, mint a bőséget, s éppen ezért senki ne törődjék velem többet, mint én magammal. Szeretném, ha azok, kik azt mondják, hogy ímes történetek nem így estek, idehoznák-e novellák eredetiét, s ha ezek eltérnek amazoktól, miket én írtam, elismerem, hogy jogos a kifogásuk, s igyekezném megjavítani magamat. De mindaddig, míg üres szavaknál egyebet nem hoznak, nem háborgatom őket meggyőződésökben, ragaszkodom a magaméhoz, s viszont azt mondom róluk, mit ők rólam mondanak. És mivel úgy akarom, hogy mostanra elég legyen ennyi feleletül, csak annyit mondok, hogy Istennek segedelmével és a tiétekkel, melyben bizakodom gyönyörűséges hölgyeim továbbá szent béketűréssel fegyverzetten megyek tovább előre neki feszítvén vállaimat a szélnek, csak hadd fújjon kedvére. Mert úgy látom, velem sem történhet egyéb, mint ama kicsinyke porszemmel történik, melyet a tomboló forgószél, vagy fel sem ver a földről, vagy ha fel is ver, felröpíti a magasba, gyakorta az emberek fejére, királyok és császárok koronájára, s nem ritkán sudár palotákra és égbe nyúló tornyokra helyezi. Melyekről, ha leesik, lejjebb úgy sem eshet, csak odáig, honnét felemeltetett. S, ha eddig minden dologban minden erőmmel kedvetekre tenni igyekeztem, ezen túl még inkább igyekezni fogok, mivel tudom, hogy józan ésszel senki mást nem mondhat, mint hogy magam is, mások is, kik benneteket szeretünk, a természet parancsa szerint cselekszünk. Ahhoz pedig, hogy valaki a természet törvényeivel szembeszálljon, fölöttébb nagy erő szükséges, és gyakorta ez is nem csupán kárba vész, hanem roppant veszedelmet von annak fejére, ki nagy bizakodással ilyesmiben fáradozik. Megvallom, efféle erők nincsenek bennem, s nem is kívánkozom reájuk. s ha megvolnának is, inkább kölcsön adnám, mint sem, hogy magamért adba vessem őket. Annak okáért hallgassanak el, kik marnak engemet, s ha maguk nem tudnak fölmelegedni, álljanak tovább azon fagyosan, a maguk szája íze szerint való örömökben, vagyis maradjanak megromlott élvezeteikben, engemet pedig hagyjanak élnem magam módja szerint a ma rövid ideig, mely nékem rendeltetett. Mivel azonban, szépséges hölgyeim, messzire elkalandoztam, ideje visszatérnünk oda, honnét kiindultunk, s a megkezdett rendben folytatnunk dolgunkat. A nap már minden csillagot elűzött az égről, a földről pedig elűzte az éjszaka harmatos árnyait, midőn Filostrató felkelt, s felkeltette egész társaságát. Kimentek a szépséges kertbe, s ottan szórakozásokba fogtak, mikor pedig az ebéd ideje elérkezett, ottan ebédeltek, hol előtte való este vacsoráztak. Mivel pedig a nap már delelőre hágott, szundítottak, s felkelvén, a szokott módon letelepedtek a szép szökőkút mellett, hol is Filostrató parancsolt a fiam Mettának, hogy kezdje meg a novellák sorát. Ez pedig semmi egyéb biztatásra nem várakozott, hanem leányos pironkodással ekképpen fogott szóba. Első novella. Tancredi, Salernó fejedelme, megöli leányának szerelmesét, s annak szívét aranyserlekben elküldi leányának, ki is méreg italt önt arra, az italt megissza, sekképpen meghal komor tárgyat szabott mai elbeszéléseinknek királyunk, ha meggondoljuk, hogy vidám szórakozás kedvéért jöttünk ide, s most másoknak könnyeiről kell beszélnünk, melyekről nem lehet szólanunk anélkül, hogy mind az elbeszélőnek, mind a hallgatónak meg ne induljon szíve. Talán azért szabta ezt, hogy némiképpen mérsékelje a múlt napok vigasságát. De akármi is indította erre, nekem nincs benne módom megváltoztatnom elhatározását, miért is elmesélek nektek egy gyászos, sőt végzetes történetet, melyet méltó megkönnyeznetek. Tancredi, Salernó fejedelme, emberséges és kegyes indulatú férfiú volt, ha öreg napjaira nem szennyezte volna kezeit szerelmesek vérével, kinek mindegész élete folyamán csupán egyetlen leánygyermeke volt, s talán boldogabb lett volna, ha ez az egy sincs. E leányt oly gyengéden szerette, mint apa a leányát még soha, és eme gyöngét szeretete miatt nem adta férjhez, mivel nem tudta rászánni magát, hogy maga mellől elbocsássa, holott a leány már jó néhány esztendeje eladósorban volt. Végül nagy sokára feleségül adta Capua hercegének fiához, de az asszony rövid házas élet után özvegyen maradt, és visszatért atyához. Még nem született asszony a világra, kinek hozzáfogható remek szép arca és teste lett volna. És fiatal volt és jókedvű, okossága pedig akkora, hogy szinte sok is volt asszonyban. És miközben gyengéd apja mellett éldegélt, előkelő hölgy lévén, különb-különbféle gyönyörűségekben, és látta, hogy atyának iránta való szeretetében kisebb gondja is nagyobb annál, hogy újból férjhez adja, maga pedig nem tartotta illendőnek ilyesmit kérni tőle, föltette magában, hogy ha csak lehet, nagy titokban derék szerelmest szerez magának. És látván atyának udvarában számos nemes urat s egyéb férfiakat forgolódni, miként ma is látjuk fejedelmi udvarokban, és mérlegre vetvén sokaknak viselkedését és erkölcseit, leginkább megtetszett neki atyának egyik ifjú fegyverhordozója, bizonyos Guiscardo nevezetű, meglehetősen alacsony származású ember, de jeleségben és erkölcsökben bárki másnál nemesebb. És gyakorta látván őt, titokban forró szerelemre gyulladt iránta, s napról napra nagyobb örömét lelte annak tökéletességében. Az ifjú pedig, kinek ugyancsak helyén volt esze, figyelmes lett az asszonyra, s olyannyira szívébe fogadta őt, hogy iránta való szerelmében kívül eszinte minden egyebet kivetett el mélyéből. Tehát ekképpen szerették egymást nagy titokban, s a fiatal asszony semmit igen nem kívánt, mint együtt lenni szerelmesével. De mivel senkit sem akart beavatni szerelmébe, ravasz cselfogást teszelt ki, hogy értésére adja annak, miképpen találkozhatnak. Levelet írt, s abban elmagyarázta neki, mit kell tennie másnap, hogy véle lehessen. Annak utána pedig beletette azt valamely nádnak csöves szárába, stréfálkozva oda nyújtotta Guiscardónak, ekképpen szólván, csinálj ebből ma estére fúvókát szolgáló leányodnak, hogy tüzet éleszem vele. Guiscardó átvette és nyomban kitalálta, hogy bizonyosan nem ok nélkül adta neki a hölgy, s nem ok nélkül szólott ekképpen. Elment tehát, s a náddal lakásába tért, és megvizsgálván azt, látta, hogy hasadék van rajta. Kibontotta, meglelte benne az asszonynak levelét, elolvasta, és nyilván megértette belőle, mit kell cselekednie, s akkor ő volt a világ legboldogabb embere, és nyomban hozzá készülődött, hogy eljusson az asszonyhoz a ma módon, melyet az megjelölt. Volt pedig a fejedelem palotájának oldalában egy barlang a hegybe vágva, melyet nagy sok időknek előtte vájtak abban. Ez a barlang csupán a hegybevágott kürtőn által kapott némi világosságot. Ezt a kürtőt pedig, mivel a barlangban soha ember nem járt, a hegyoldalban burjánzó gaz és tüskebokor egészen benőtte. A barlangba titkos lépcsőn lehetett lejutni, mely a palota egyik földszinti szobájába torkollott, hol is éppen az asszony lakott. De a lépcsőt hatalmas ajtó zárta. Erről a lépcsőről pedig, mivel már ember emlékezet óta nem használták, mindenki úgy megfeledkezett, hogy szinte már senki nem tudott róla. De Ámor, kinek szemében nincs semmi úgy rejtekben, hogy észre ne venné, eszébe juttatta a szerelmes asszonynak. Ki is, hogy senki észre ne vehesse, maga erejéből számos napokon által bajmolódott, míg nem sikerült kinyitnia a mazajtót. Mikor pedig kinyitotta és egyedül leszállott a barlangba, és látta a kürtőt, Guiscardóhoz juttatta üzenetét, hogy igyekezzék azon keresztül bejutni, megjelölvén neki a makürtőnek távolságát a földtől. Guiscardó, hogy eme tervet végrehajtsa, nyomban szerzett valamely csimbókos hurkos kötelet, hogy azon lebocsátkozzék és felmásszon. És bőrből való köpönyeget öltvén magára, hogy a tüskebokrok össze ne szurkálják, és senki dolgába bele nem avatván, a következő éjszakán oda ment a kürtőhöz, s a kötélnek egyik végét rácsomózván valamely zömökfatörzsre, mely a kürtő nyílásánál nőtt, a kötélen leereszkedett a barlangba, és várta az asszonyt. Ki is másnap reggel olyürüggyel, hogy aludni kíván, elbocsátotta udvari hölgyeit, s egy magában bezárkózott szobájában. Annak utána pedig kinyitotta az ajtót, leszállott a barlangba, hol már ottan lelte Guiscardót, s akkor kimondhatatlan örömmel üdvözölték egymást. És akkor véle együtt felment szobájába, s a manapnak javarészében kimondhatatlan gyönyörűséggel mulatták magukat. Minek utána pedig okosan megszabták szerelmes találkozásaiknak rendjét, hogy azok titokban maradjanak, Guiscardó visszament a barlangba, az asszony pedig bezárta az ajtót, és kiment udvari hölgyeihez. Guiscardó az éjszaka beálltával felkúszott a kötélen, s a kürtőn keresztül, amerre jött, kimászott és hazatért. És mivel most már tudta az utat, innentől fogva sűrűn járta azt. De a sors megirigyelte eme hosszú és nagy gyönyörűséget, és valamely fájdalmas eseménnyel gyászos síralomra fordította a két szerelmes boldogságát. Tancredinek szokása volt néha napján egyedül bemenni leánya szobájába, s ottan véle tölteni idejét, és elbeszélgetni nála kicsinyég, annak utána pedig távozni. Ez tehát egy napon ebéd után lement hozzá, mikor az asszony, kinek Hismonda volt neve, éppen a kertben időzött udvari hölgyeivel. Ahogy tehát belépett a szobába, miközben senki meg nem látta és észre nem vette, mivel nem akarta megzavarni leányának mulatását, s mivel a szobának ablakát zárva, az ágynak függönyeit pedig félrehúzva lelte, leült a sarokban az ágy lábánál valamely tarka zsámolyra, és az ágynak támasztván fejét, s magára húzván a függönyt, mintha csak szánt szándékkal elrejtőzni akart volna, elaludt. S miközben aludt, Kismonda, ki szerencsétlenségére éppen a manapon hívta magához Guiscardót, ott hagyta hölgyeit a kertben, csöndesen visszalopóckodott szobájába, bezárkózott, s mivel nem vette észre, hogy valaki más is van ottan, ajtót nyitott Guiscardónak, ki már várakozott rá, s akkor szokásuk szerint lefeküdtek az ágyba, s miközben egymással incselkedtek és mulatoztak, történt, hogy Tancredi fölébredt, s látta és hallotta, mit Guiscardó és leánya művelt. Fölöttébb megháborodott ezen, s előbb rájuk akart ordítani, de aztán jobbnak vélte hallgatni, és rejtekben maradni, ha lehet, hogy megfontoltabban s maga kisebb gyalázatára végbe vihesse azt, mi már is megfogant elméjében, tartozó kötelessége gyanánt. A két szerelmes, szokása szerint, jó darab ideig együtt maradt. Tancredit nem vették észre, s mikor úgy látták, hogy itt az ideje, kiszálltak az ágyból, Guiscardó visszatért a barlangba, az asszony pedig kiment a szobából. Annak utána Tancredi, bár öreg ember volt már, a szoba egyik ablakából kiugrott a kertbe, s miközben senki meg nem látta, halálos fájdalommal szívében szobájába tért. Az éjszaka beálltával pedig Guiscardót, éppen mikor az első álom idején kibújt a kürtőből, parancsára két ember lefogta, mivel bőrköpönyege is gátolta a védekezésben, és nagy titokban Tancredi elébe vitte. Ki is, midőn meglátta őt, könnyeivel küszködvének képpen szólott hozzá, Guiscardó, irányodban tanúsított jóságomért nem érdemeltem azt a szégyent és gyalázatot, melyet leányomban fejemre hoztál, melyről ma tulajdon szememmel meggyőződtem. Erre Guiscardó csupán ennyit felelt, a szerelem hatalmasabb nálad is, nálam is. Parancsolta tehát Tancredi, hogy titokban vessék fogságba valamely szomszédos szobában, s emberei ekképpen cselekedtek. Reggelre kelvén Kismonda semmit nem tudott eme dolgokból, Tancredi pedig, minek utána minden nemű fura gondolatokat hányt vetett el mélyében, ebéd után szokása szerint lement leányának szobájába, hová őt is behívta, bezárkózott véle, és zokogván ekképpen fogott szóba. Kismonda, mivel abban a hiszemben voltam, hogy ismerem erkölcsödet és tisztességedet, soha eszembe nem jutott volna, akárki mondja is, ahogy tulajdon szememmel nem látom, hogy odaadod magad valamely férfinak, ki nem férjed, vagy hogy ilyesmi csak meg is fordul fejedben. Emiatt pedig, valahányszor rá gondolok, életem hátra levő napjaiban, melyeket öregségem még számomra tartogat, szüntelen fájdalom fog gyötörni. És bár adta volna Isten, hogy ha már ívecstelenségre adtad fejedet, legalább olyan férfit választottál volna, ki illik nemesi rangodhoz. De annyi férfi között, ki udvaromban járnak kelnek, éppen Guiscardót választottad, ezt a mindenkinél alacsonyabb rangú ifjút, ki úgy szólván irgalomból neveltünk udvarunkban kisde gyermekkorától fogva mind mai napigan. Ezzel pedig szörnyen megháborítottad lelkemet, mivel nem tudom, miképpen határozzak felőled. Guiscardó sorsa felől, kit is ma éjszaka megfogadtam, midőn a kürtőből kibújt, s most fogságban tartom, már határoztam. De Isten látja a lelkemet, nem tudom, mit évő legyek véled. Egyfelől húzom a szeretet, melyel irányodban mindig viseltettem, különbül mint bármely más atya a leánya iránt. Másfelől húz a méltó felháborodás, melyet határtalan esztelenséget támasztott bennem. Amaz azt akarja, hogy megbocsássak néked, emez azt akarja, hogy hajlandóságom ellenére kegyetlenül elbánjak véled. De minek előtte határozok felőled, szeretném hallani, mit tudnál mondani mindezekre. És ekképpen szólván lesütötte szemét, soly keserves zokogásra fakadt, mint valamely gyermek, kit irgalmatlanul elvertek. Kismonda atyának szavaiból megtudta nem csupán azt, hogy titkos szerelmét fölfedezték, hanem azt is, hogy Guiscardót elfogták, s akkor kimondhatatlan fájdalmat érzett, és már-már annyira jutott, hogy a legtöbb asszonynak szokása szerint jajveszékelésekkel és könnyekkel mutassa meg azt. De büszke lelke lebírta gyengeségét, arcát csodálatos erővel megkeményítette, s megfogant benne az elhatározás, hogy mintsem magáért rimánkodnia kelljen, inkább eldobja életét, mivel azt hitte, hogy Guiscardója már halott. Miért is nem holmi bánkódó és botlásáért megpirongatott nő módjára, hanem elszántan és bátran, száraz szemmel és nyílts minden ízében nyugodt arca legképpen felelt atyának. Tancredi, sem tagadni, sem könyörögni nem szándékozom, mivel hogy amaz nem segítene rajtam, emez pedig nem akarom, hogy segítsen, és ezen felül semmiképpen sem szándékozom könyörületre hajlítani magam irányában te szelítségedet és szeretetedet. De szándékom az igazat megvallani, s előbb igaz okokkal védelmezni becsületemet, annak utána pedig cselekedeteimmel bátran bizonyítani lelkemnek erejét. Igaz, hogy szerettem és szeretem Guiscardót és szeretni fogom, mind életem fogytáig, mely hamar elkövetkezik. És ahogy a halál után is van szerelem, akkor örökké szeretni fogom. Erre azonban nem annyira asszonyi gyengesége indított, mint inkább az, miképpen cseppet sem törődtél vele, hogy férjhez adj, azon felül pedig a mazifjúnak jelessége. Nyilván tudnod kellett volna, Tancredi, hogy mivel magad húsból és vérből vagy, lelkedből lelkedzett leányod is húsból vagyon, nem pedig kőből vagy vasból. Semlékezned kellett volna és kellene, ha mindjárt öreg ember vagyis most már hányfélék milyenek és micsoda erővel rohannak reánk az ifjúság törvényei és ám bár férfi korod java esztendeit tábori életben töltötted, mégis csak tudnod kellett volna, mely hatalma vagyon a henye és nagyúri életmódnak az öregeken is, hát még a fiatalokon. Tehát húsból vagyok, mivel tőled nyertem az életet, soly keveset éltem még, hogy ma is ifjú vagyok, s egyik miatt is, másik miatt is teli vagyok sóvárgó vágyakozással, melyet csodálatos módon fokozottam a körülmény, hogy már férinél voltam és megismertem, mely gyönyörűség betölteni az efféle sóvárgásokat. Mivel pedig ímezerőknek ellenállni nem tudtam, feltettem magamban, hogy engedek nékik, bárhová sodornak is, mivel fiatal vagyok és asszony vagyok, és szerelmes lettem. Annyi bizonyos. Minden erőmet latba vetettem, hogy abban, mire természetes vágyakozásom hajtott, se rád, se magamra ne hozzak gyalázatot, amennyiben rajtam áll. Ebben pedig a kegyes ámor, a jóságos szerencse titkos utat lelt és mutatott számomra, melyen mindenkitől észrevétlenül betölthettem vágyaimat. Ezt akárki árulta el neked, s akármi úton módon tudtad meg, én nem tagadom. Guiscardót pedig én nem találomra választottam, miként számos asszonyok teszik, hanem érett megfontolás után szemeltem ki mind a többiek közül, és gondos óvatossággal juttattam be szobámba, s mind a magam hűséges és okos kitartása révén hosszú időn által csillapítottam véle vágyaimat. Ám úgy veszem észre, hogy te inkább holmi alantas elfogultság rabjaként, mint az igazság szolgálatjában, bűnös szerelemnél sokkal elkeseredettebben korholsz azért, hogy szerinted alacsony rangú férfival adtam össze magamat, mintha nem éppen így felháborodtál volna, ha hogy nemes embert választok erre. közben pedig nem veszed észre, hogy nem is engem vádolsz bűnnel, hanem a sorsot, mely gyakorta a méltatlanokat magasba emeli, a legméltóbbakat pedig a mélységben hagyja. De ne beszéljünk mostan erről, hanem vizsgáld meg némiképpen a dolognak eredetét, s akkor meglátod, hogy mindnyájunk teste ugyanabból a húsból vagyon, s ugyanaz a teremtő mindnyájunk lelkét egyforma erőkkel, egyforma hajlandóságokkal, egyforma képességekkel alkotta meg. Csupán a virtus teszem köztünk különbséget, kik egyébként mindegyformának születtünk és születünk, és azokat, kik eme virtust nagyobb mértékben bírták és használták, később nemeseknek mondották, a többiek pedig közrendű emberek maradtak. És ám bár eme törvényt később az ellenkező gyakorlat elhomályosította, azért még nem törölte ki a természetből és nemes emberkölcsökből. Ennek okáért az, ki erényesen cselekszik, nyilván megmutatja nemességét, ha pedig valaki másképpen nevezi őt, nem abban vagyon a hiba, kit így neveznek, hanem abban, ki így nevezi. Nézd végig mind valamennyi nemes emberedet, és vizsgáld meg jelességüket és erkölcseiket és viselkedésüket, és másfelől vedd szemügyre Guiscardó jelességeit. Ha elfogultság nélkül akarsz ítélni, meg kell vallanod, hogy ő a legnemesebb és többi nemeseid mint csupa közrendű emberek. Guiscardó jelessége és nemessége felől nem kell mások vélekedésére bíznom magamat, csupán a test megismerte akkor a fejedelem leányának nemes lelkét. De nem hitte, hogy olyan szántam feltette magában azt, mit szavaiban hirdetett. Miért is tőle távozván letettem a tervéről, hogy valamelyik egyetlen testi büntetést szab rá, s úgy gondolta, hogy a másiknak elveszejtésével lehűti majd ennek forró szerelmét. Parancsolta hátam a két embernek, kik Guiscardót őrizték, hogy a következő éjjelen nagy csendben megfojtsák, szívét kivegyék, s neki elhozzák. Azok pedig mindent megcselekedtek a parancs szerint. Hogy pedig a következő nap felvirratt, a fejedelem behozatott valamely szép és nagy aranyserleget, abba beletette Guiscardó szívét, egyik bizalmas szolgájával elküldötte leányának, és meghagyta neki, hogy mikor annak átadja ezt, szóljon ekképpen. Atyát küldi ezt néked, hogy megörvendeztessen abban, mit legjobban szerettél, miként te is megörvendeztetted abban, mit ő legjobban szeretett. Kismonda, ki nem tett le zordon szándokáról, mérges füveket és gyökereket hozatott, s minek utána atya távozott tőle, felforralta és vízben párolta azokat, hogy keze ügyében legyenek, ha bekövetkeznék az, mitől tartott. Midőn tehát a szolga megjelent nála az ajándékkal s a fejedelem üzenetével, rendületlen arccal átvette a serleget, és leemelte födelét. Mikor pedig meglátta a szívet, és megértette az üzenetet, már is bizonyosra vette, hogy Guiscardónak szíve az. Miért is a szolga felé fordítván arcát, ekképpen szólott? Valóban, csak aranykoporsó volt méltó, hogy drága szívhez, minő ez. Ezt bölcsen intézte atyám. Sekképpen szólván, ajkához szorította azt, megcsókolta, annak utána pedig mondotta, mindig, minden dologban életem nekem a végső határán atyám szeretetét irányomban véghetetlenül gyengédnek éreztem, de soha annyira, mint most. Annak okáért mondnéki nevemben eme fölöttébb nagy ajándékért forró köszönetet, az utolsót, melyet még életemben mondok neki. Ekképpen szólván a serleg felé fordult, melyet szorosan tartott kezében, és a szívre függesztvén szemét, imigyen szólott. Jaj, legédesebb szállása te minden gyönyörűségemnek, átkozott legyen annak kegyetlensége, kiművelte, hogy én téged testi szememmel láthatlak, holott nékem elegendő lett volna mindenkorra csak lelki szememmel látnom tégedet. Te immár bevégeztett futásodat a mapáján, melyet a sors néked engedett. Megérkeztél a ma célhoz, mely felé mindannyian igyekszünk. Itt hagytad a világ nyomorúságait és fáradalmait, és épp ellenségettől nyerted a masírt, melyet jelességeddel megérdemeltél. Semmi sem hiányzott immár díszes temetésedhez, csupán annak könnyei, kit életedben olyannyira szerettél. Hogy pedig ezeket is megkapjad, Isten a ma gondolatot sugalt az ordon atyámnak, hogy téged elküldjön nékem. Én pedig megadom néked a könnyeket, bár feltettem magamban, hogy száraz szemmel és rettenthetetlen arccal megyek a halálba. És minek utána elsirattalak, késedelem nélkül véghez viszem, hogy lelkem a teréveden egyesüljön a ma lélekkel, melyet nékem oly hűségesen megőriztél. És mely kísérettel indulhatnék nyugodtabban vagy biztonságosabban a maz ismeretlen helyekre, ha nem elélekkel. Bizonyosra veszem, hogy még mindig itt van benn, és szemléli mi kettőnk gyönyörűségeinek helyét. S mivel még most is bizonyos vagyok felőle, hogy szeret, várja az én lelkemet, mely oly forrón szereti őt. És ekképpen szólván, asszonyos jaj veszékelés nélkül a serleg fölébe hajolt, és sírva fakadt, s, mintha csak forrás támadott volna fejéből, könnyei oly bőven patakzottak, hogy nézni is csoda volt, miközben számtalanszor csókolgatta a halott szívet. Udvari hölgyei, kik körülötte állottak, nem értették, miféle szív az, s mit jelentettek úrasszonyuk szavai. De megesett rajta szívük, s meghatottan kérdezgették zokogásának oka felől, ám hiába. S akkor annál inkább igyekeztek őt vigasztalni, amennyire csak erejükből tellett. Ő pedig, minek utána úgy érezte, hogy kisírta magát, felkapta fejét, felszárogatta könnyeit és szólott. Ó, forrón szeretett szív, immár irántad való minden kötelességemet elvégeztem, s nincs egyéb tennivalóm, mint lelkemmel hozzád jutnom, s tégedet elkísérnem. Ekképpen szólván, maga kezébe adatta a kis korsót, melyben ama víz volt, mit előtte való napon főzött. Ezt pedig ama serlegbe öntötte, melyben a szív volt, s bőséges könnyeiben fürdött. És félelem nélkül ajkához illesztvén azt, fenékig kiitta, s minek utána kiitta, a serleggel kezében ágyára feküdt, és amennyire csak bírta, tisztes helyzetbe illesztette testét, és szívéhez szorította halott kedvesének szívét, és némán várta a halált. Udvari hölgyei pedig eme dolgok láttára és hallatára, bár nem tudták, mi némű víz volt az, melyet úrasszonyuk megivott, tancrevinek mind eme dolgokat megjelentették. Kik is attól tartván, mi valóban bekövetkezett, azon nyomban lesietett leányának szobájába, hová épp abban a pillanatban érkezett, midőn az lefeküdt ágyára. És holott már minden későn volt, gyöngét szavakat suttogott vigasztalására. Mikor pedig látta, hogy a végét járja, keserves zokogásra fakadt. Monddá akkor néki az asszony, tancredi, tartogast könnyeidet oldjász esetre, melyet nem kívántál annyira, mint ezt, és ne add nékem őket, mivel nem kérek belőlük. Ki látta valaha, hogy rajtad kívül valaki sír olyasmiért, mit ő maga akart? De ha él még benned egy cikrája ama szeretetnek, melyet valamikor irányomban éreztél, add meg nékem utolsó ajándokul, ha már nem volt ínyedre, hogy csendben és titokban élhessek Guiscardóval, hogy legalább testem ország világ előtt az ő teste mellett nyugodhasson, akárhová vettetted is holt tetemét. A fejedelmet úgy folytogatta a sírás, hogy nem tudott válaszolni. A fiatalasszony pedig, érezvén, hogy vége közeledik, szívére szorította a holt szívet és szólott, Isten véletek, én elmegyek. És szeme immár megtört, öntudatát elveszítette, s elköltözötte fájdalmas életből. Így ászos véget ért Guiscardó és Khismonda szerelme, miként hallottátok. Tancredi pedig nagy keserves sírással és kegyetlensége miatt késő bánattal, Salerno egész népének általános gyásza közepette mindkettőjüket nagy tisztességadással egy azon sírba temettette.